Az eukarisztia tisztelet kánonjogi szabályozása. Dr. Szuromi Szabolcs rektoratya előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. áprilisában.
Áttérnék a tiszteletre. A jellegi egyházi törvénykönyv a 941-944. Kánonban szabályozza a szentség imádást és az eukarisztikus körmeleteket. Na most azt kell erről egyébként tudni, hogy az első ilyen szentségimádás és eukarisztikus körmenet az 1246-ban, pontosan tudjuk, Liège-ben történt. A liège-i zsinaton el is fogadták az akkori liège-i küspöknek a kezdeményezését, és tulajdonképpen ennek köszönhetjük az Úr Szent Testének és Vérének ünnepét, azaz az Úr napját, hogy ezt akkor a liège-i zsinaton elfogadták. Nem sokkal később Hugo de Saint-Cher bíboros, a Szent Római Birodalom pápai legátusa, a birodalom minden egyházmegyére kiterjesztette ezt az előbbi ünnepet, és végül ugye a IV. Orbán pápa 1264-ben, tehát egy 18 évvel később, augusztus 11-én, ez a bizonyos bolzenai csoda, amit esetleg ismerünk, rendelte el önálló bullában az úrnapja megünneplését, amely egyébként minden év pünkösd 8-át követő csütörtökön kell lennie, persze most rögtön rám szólnak, hogy pünkösdnek nincsen 8-ada, de annak idején minden egyes ünnepnek volt 8-ada. A liturgikus reform után azt mondták, hogy hát, ha a pünkösdnél nem húzzuk meg a vonalat, akkor egybe lóg a két nagy ünnepkör, és ezért szépen a pünkösd lezárja, tehát pünkösd napja lezárja. Ugye gondoljunk bele, hogy a pünkösd hétfő az valójában zöldben mondandó, de ha valaki akarja, veheti vasárnapról a misét, és mondhatja pirosban is természetesen, de ez egy érdekes dolog, hogy a pünkösd hétfőnek a sajátos ünnepe az tipikusan a protestáns történelmi hagyományhoz fűződik, míg a pünkösd vasárnapnak a megünneplése az előesti ünnepi nagyszentmisével, gyönyörű körmenettel, az a hagyományos 13. század második feli katolikus tradícióhoz. Na most ugye ezt a kalendáriumot ugye módosították, stb. Erről nem szeretnék most itt beszélni. Az hatályos egyházi törvénykönyv és az új rituále minden olyan templomban vagy kápolnában, ahol megengedetten őrzik az oltári szentséget, azt mondja, hogy általánosan lehetővé kell tenni mind a ciboriumban, mind a monsanciában történő szentséghitételt, egyúttal megtiltja a szentmise idején ugyanazon liturgikus térben történő szentségítéltel, tehát amiről beszéltem, a szentséges miséknek a gyakorlatát. Ugye ez egy komoly reform, de most miről is beszéltem? Arról beszéltem, hogy ahol őrzik, tehát ugye azt mondtuk, hogy vannak olyan helyek, ahol nem tudjuk őrizni, ahol őrzik, ahol ott kell. Nem csak meg kell újítani az oltári szentséget, erről már Pázmány Péter rendelkezik, mert sajnos ugye az is megromlik. Nem szeretnék ítérni arról, hogy miért a kenyér színe alatt tiszteljük, miért nem a bor színe alatt. A történet nagyon egyszerű, mert hogy könnyen megromlik. És ha megromlik, onnantól kezdve, mivel az anyag az megváltozott, innentől kezdve maga, ugye tudjuk nagyon jól, hogy akkor szűnik meg a szentség, amennyiben maga az anyag is átalakul, amelyhez a forma kapcsolódott, mert ugye a formában történik meg a lényegi változás a transzubstanciációkor, az átváltoztatáskor. Tehát itt ugye beszél a cibóriumban és a monstranciában történő kihelyezésről. Ennek nagyon szép szokásai vannak, és elnézést, én itt egy kicsit elszakadok a papírtól, mert hogy szerintem, ha szabadon beszélek, akkor az sokkal hatásosabb. Azt kell tudni, hogy az oltári szentség kitételének nagyon szép hagyománya van. Tehát nyilvánvalóan tudomásul kell venni az embereknek a képességét. Az emberek képességéhez hozzátartozik az, hogy mennyi időt tudnak eltölteni. Mennyi időt tudunk eltölteni imádsággal, úgy, hogy az imádságra koncentrálunk. Ezt föltettük magunknak, ezt a kérdést. Az biztos észrevettük, hogy amikor elkezdünk imádkozni, a következő kérdés az, hogy mikor és mennyi ideje hagytuk abba az imádságot, és tértünk át teljesen másra. Ugye, gondolom, mások is ismerik ezt az érzést. Most ugye az oltári szentségnél azért ez ennél jóval komolyabb. nagyon szép hagyománya a premontrei rendnek mind a mai napig is szerepel a premontrei rend konstitúcióiban, a napi legalább egy órás szentségimádással történő befejezése a napnak. Tehát ez kötelezően elő van írva, és havonta egyszer egy teljes éjszakás szentségimádás, ami annyit jelent, egyébként ez más hely, tehát egyes helyeken két órás a normál szentségimádás, ami annyit jelent, hogy kihelyezésre kerül a pap által ünnepélyes formában a oltári szentség, szépen akkor kerül be a monstranciába, egy monstrancia ki van állítva, nem szembefordítva, hanem oldalra fordítva, mert ebből látszik, hogy nincs benne maga Jézus Krisztus. A pap eltakarva szépen, vagy a palástjával, vagy a vélummal azt a kazettát, amiben kihozza az oltári szentséget, kiveszi belőle az oltári szentséget, belehelyezi, és szépen megfordítja, a hívek felé fordítja. Ugye, manapság a monstranciák, hál' Istennek, most már olyanok, hogy ténylegesen akár oldalról is elég jól lehet látni magát az oltári szentséget. Itt egy pillanatra megállok, miért kell látni? Sose felejtem azt a kritikát, amit kaptam, amikor valahol kezdeményezni merészeltem, hogy legalább egyszer, egy héten, egy fél órát helyezzék ki az oltári szentséget. És a válasz az volt, hogy hát miért? Hát ott van a tabernákulumban, hát nem tudom, hogy ott van a tabernákulumban, Jézus Krisztus, tökéletes Isten, tökéletes ember, a háromszámű egy Isten megtestesült az oltári szentségben, a valóságos jelenlétét elfogadjuk, az, hogy közben van egy ajtó, vagy nincs közben egy ajtó, az végül is egy elhanyagolható történet. A válasz tökéletes. De ne felejtjük el, hogy miért alakul ki a 14. században a monstrancia, és miért alakul ki a 13. század második felében az eucharisztikus körmeneteknek a sora? Az, hogy mutassák az embereknek, ez a monstrare, mutassák az embereknek, hogy itt van Jézus Krisztus, aki föltámadt. Tehát ugye én most arról a mondatról beszélek, remélem mindenkinek visszacseng a fülében, amit mi jelenleg egyszer teszünk meg, amikor a feltámadási körmenetben körbe hordozunk az oltári szentséget, és ismételve mondjuk, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Na most ez valójában a 13. század második felétől ez egy általános jellegű, sok helyen heti, általában havi jellegű szentségi körmenetet jelentett, és természetesen sehol nincsen betiltva most sem. Mármint úgy értve, hogy nyilván, hogy olyan államban élünk, tehát most én nem bizonyos olyan távol-keleti országokról beszélek, amelyek még mindig egy másik politikai rendszert vallanak, de igenis az oltári szentségnek a körbevitele az nem tilos. Azt nem tiltotta be a második Vatikán is, hogy valaki ezt mondaná, akkor téved. Sőt, amint előbb felolvastam, a második Vatikáni zsinat alapján álló egyházi törvénykönyv kifejezetten hangsúlyozza, hogy legyenek ilyen körmenetek. Az más kérdés, hogy hogyan tud az ember megfelelő hívő közösséget megszervezni, felhívni a figyelmet arra, hogy méltó módon kifejezze a tiszteletét az oltári szentség irányában. Mert az, hogyha körbevisszük és senki oda nem figyel, hát, hogy mondjam, szomorú látvány. Szomorú látvány az, hogyha ki van helyezve az oltári szentség, és egy ember található bent. Engem mindig örömmel töltött el, hogyha a klasszikus szombati, Magyarországon a szombati szentségimádásokon egy olyan 20-30 embert, még úgy 10 évvel ezelőtt is, a legkisebb helyeken is lehetett látni. És végig tudták imádkozni azt az időszakot. És nem úgy, hogy leültek és a rózsafüzért mondtak, hanem imádkoztak. Hagyták beszélni Jézus Krisztust, hagyták magukat beszélni Jézus Krisztussal. Na most utaltam arra, hogy havonta a premontrei konstitúció szerint kötelező az egész éjszakás szentségimádás, ami annyit tesz, hogy este 7-kor kihelyezésre kerül az oltári szentség, mint már említettem, és utána pedig Természetesen ugye váltogatják az emberek egymást a templomban. Ugye egy szerencsés helyzet egy szerzetesi közösség, mert ha vannak 146-an, biztosan jut valaki a közösségből az oltár köré is. Nagyon szép, hogy két oldalról ugye két-két rendtárs az ott térdel és figyel az oltári szentségre. Megjegyzem, hogy azért az óránkénti váltás ilyenkor nagyon fontos. Én pontosan tudom, hogy a feliratkozási sorrendnél mindig a probléma a hajnali 2 és 4 óra közötti vállalásoknak a száma. Hajnali 2-re és 4-re, tehát e közé általában senki se iratkozik föl. Én ezt megpróbáltam egyszer, hogy hát, hogyha senki, akkor miért ne? Életemnek nem a legnagyobb Isten élménye volt, a legrövidebb szentségimádást sikerült megvalósítanom, mert körülbelül 2 perc alatt elaludtam, viszont arra ébredtem, hogy megjött a váltás. Elnézést a szekuláris megjegyzés miatt, de ez azt jelenti, hogy egy pap sem kapja meg a felszenteléssel az oltári szentség folyamatos imádására és szemlélésére való egyedi kegyelemnek a tökéletes voltát, tehát ő is képes elaludni és elfáradni. Viszont az is igaz, hogy csodálatos, hogyha az ember rá tud figyelni az oltári szentségre, anélkül, hogy egyéb elmélkedéseket hallgatna, és amikor a káromlásoknak az orvoslásáért elhangzik a végén, ugye letelik a szentségimádás, ugye az Aquinoi Szent Tamástól származó szöveg, és megtörténik a szentségi áldás, akkor az egy olyan felemelő pillanat, hogy úgy tudja elkezdeni, hogy ha ez egy befejezése volt a napnak, befejezni a napot, vagy pedig, hogy ez egy egész éjszakás szentségimádás volt, úgy tudja elkezdeni a következő napot, minthogyha egy hetes lelki gyakorlaton vett volna részt. Tehát olyan elementáris erővel hat az a tisztaság, ami sugárzik, és azért hangsúlyoztam ezt ki, mert ugye, ha én elkezdem mondani itt a Redemptionis Sacramentumban előírt mindenféle egyéb rendelkezéseket, akkor önök bizonyára nem nagyon figyelnek rám, azért megjegyzem, hogy pont a Redemptionis Sacramentumban ezt azért kell kihangsúlyozni, mert ebben ismételték meg újra az összes olyan előírást, ami az oltári szentségre vonatkozott, és rögtön hatályba lépett, tehát nem volt szünetelés. Azért lépett rögtön hatályba, mert nem volt benne újdonság. Csak azt vették észre, hogy senki nem tartja be az előírást. A régihez képest ugye túl gyengének tűnt az új előírás, ugye nem volt előírva, mert azt hitték, hogy előírjuk a minimumot, hogy ne kelljen a maximumról felmentést adni. Ebből mi következett? Azt, hogy az emberek a minimumot teljesítették. Én úgy érzem, hogy egy eucharisztikus kongresszusával készület az éppen arra jó többek között, nem csak az oltári szentség tiszteletnek állandó hangsúlyozására, hogy nem a minimumot teljesítjük azért, mert az van előírva, mert nem azért térdek le az oltári szentség előtt, mert elő van írva, hanem az ember szó szerint összerogy az oltári szentség előtt, mert látja a különbséget saját maga és a tökéletes Jézus Krisztus között. Na most, hogyha ezt így fogja fel, és ezzel közelíthet a maximumhoz, amit ő meg tud tenni a betegségével, a korával, az időbeli lehetőségeivel, sehol nincsen előírva, hogy órákat kell eltölteni, nem az megy be hozzád, aki azt mondja, uram, uram, ugye ezt ne felejtsük el. Viszont az tény, hogy például az új rituále kitér arra, hogy milyen szépen kell díszíteni, tehát a rituál az is szintén ugye jogszabály, milyen szépen kell díszíteni a szentségimádáshoz a szentségimádásnál használt oltárt, mind a gyertyákra, a füstölésnek az előre, érdekes módon a füstölést az megfelelően szabályozza, nem úgy, mint általánosságban áthidalva a misszálé, és azokra az imádságokra és az olvasmányok rendjére, amelyeket a kihelyezett oltári szentség jelenlétében ajánlott olvasni, és ajánlott imádkozni. Ismétlem, ajánlott. Tehát ez a része nem jogszabály, tehát hogyha nem azt az imádságot mondtam el, akkor nem sértettem meg semmit, és ne menjünk gyónni, hogy sajnos nem a 134-es éneket énekeltem a Szent vagy Uramból, hanem a 136-osat. Zárójelben megjegyzem, hogy se a redemptioni szakramentumban sehol nincsen egyházi jog szintjére emelve a Szent vagy Uram, ez nem a Szent vagy Uram ellen irányult természetesen, hanem pusztán az, hogy nem az imádság önmaga mondja meg azt, hogy mi volt a tartalma, és hogyan viszonyultam, és mennyire lehetett kivenni a tiszteletet a cselekedetemből, hanem maga az a tett, melyel elmentem, és addig figyeltem az oltári szentségre és annak a szavára, ameddig tudtam. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük rektor úrnak, és szeretnék egy-két mondatot idézni az előadásból, ami a jogi szövegek mellett különösképpen is lélekemelő. Az egyik ugye a reggeli, kora reggeli szentségimádás, amikor abban egy-két másodpercben rátekintünk az oltári szentségre, szembenézünk vele, aki hibáink ellenére is szeret bennünket, illetve az osztozó jelenlétnek a gondolatát szeretném kiemelni, a még különleges ajándék számunkra, illetve hogy imádkozni, hagyni, beszélni Krisztust. És én most szeretném hagyni, beszélni a kedves jelenlévőket, hogy kérdéseiket tegyék föl az előadással kapcsolatosan.
Az egyik kérdésem volna egy szentségimádással kapcsolatban, elég negatív érzésem volt a végén, mert a szentség kihelyezése mise után volt a szentségimádás. A szentmisét végző atya még természetes a megfelelő öltözékbe kitette az oltári szentséget. Majd valószínű dolga volt, és el kellett menni. Viszont a szentségimádás után a sekrestyés hölgy, aki kijött, és úgy mindenféle utcai öltözékbe megfogta a monsanciát, és eltette a őrzés helyére. Megmondom őszintén, hogy ez számomra egy kicsit kiütötte a biztosítékot. Erre szeretném kérdezni a választ. A másik pedig szeretném megjegyezni, hogy a belvárosi templomban 24 órás szentségimádás van, és tényleg nagyon ajánlom mindenkinek. Én magam is volt, amikor úgy mentem be, hogy ugye kvázi kipróbálom, hogy éjszaka, hogy és mettől és meddig, és óriási élmény, szinte bent feledkezik az ember, és jöttem egy fél órára, és kiderül, hogy már 2 órán keresztül ott ülök, és tényleg csak úgy éreztem, hogy beszélgetek a jelenlévő Úr Jézussal. Köszönöm.
Köszönöm szépen a kérdés, és elnézést, hogy először a második felére reagálok, mert az a szebb. Ezt sajnálom, hogy kimaradt az előadásomból, mert ugye azt elmondtam, hogy sajnos lehet a legrövidebb szentségimádás, amit az ember a leghosszabbnak szeretett volna. A jelenlévő hallgatóságnak is a tapasztalatom próbált szentségimádáson komolyan részt venni, hogy nem mindig sikerül, tévedés ne essék. Általában kell hozzá, én nem azt mondom, hogy egy kis szomorúság, mert akkor rögtön elszomorítom a társaságot. Mindenesetre kell egy olyan kegyelmi pillanata az embernek, amikor azt mondja, hogy betér a templomba, apropó az oltári szentség tiszteletének sajátos régi formája, hogy megemelem a kalapomat a templom előtt, vagy bolintok legalábbis. Ezt Bajorországban még rendszeresen lehet látni. Azért egyébként Budapesten én még emlékszem arra, amikor a 17-es villamoson, még a 70-es évek végén, a villamos, amikor elment az újlaki templom előtt, így többen emelték fel a kalapjukat, pedig azért ugye az még az előző rendszer volt, és szerintem számos ember nem is értette, hogy mi történik. Mit emelgetik az emberek a kalapjukat a villamoson, pedig a villamoson voltak, és nem volt lehúzva az ablak. Visszatérve, hogy tehát kell egy olyan kegyelmi pillanat, amikor betér az ember a templomba, és letérdel, vagy leül, ez a része lényegtelen, mert ez tényleg a fizikai adottságból fakad, és utána megdöbbenve, amikor az órájára ránéz, akkor veszi észre, hogy már 2,5 óráig itt vagyok. Ilyen élménye az embernek nem is vesszük észre, hogy hányszor van, mert ugye nem szoktuk számolni. És amikor így elkezdi visszaidézni az ember, hogy itt is volt, akkor is volt, másik esetben is volt, és igazából mindig más körülmény között zajlott a történet, tehát nem lehet receptet mondani, hogy mikor következik be ez a bizonyos esemény. Az első megjegyzésre vonatkozóan én megpróbálok most jogász módjára nyilatkozni, ez a szerintem a korrekt megközelítés, tehát a jelenlegi egyházfegyelem előírása szerint az oltári szentség kitételéhez legalább diakónusi fokozattal rendelkező személy szükséges. Tehát vagy püspök, kezdjük a tetején, a pápa is püspök, tehát nem hagytam ki. Tehát vagy püspök, vagy pap, vagy diakónus helyezi ki az oltári szentséget. A visszahelyezést viszont, ha nem ünnepélyes formában történik, mert ünnepélyes formában megint csak ugyanez a három fokozat képes megtenni, ha nem ünnepélyes formában történik, akkor vagy akolitus, ilyenkor bejön egy érdekes dolog, hogy mégiscsak a kisebb rendekből, pontosabban javatásokból származik valami, tehát akolitus, vagy állandó áldoztatási engedéllyel rendelkező személy teheti meg, méltó módon a liturgikus tiszteletet kifejezve. Tehát ezt azért mondtam így, mert szerintem a megbotránkozás az valószínűleg abból fakadt, bár nem tudom, hogy az illető milyen avatásban, illetve milyen áldoztatási engedélyében részesült, de valószínűleg maga a méltó módon való visszahelyezés az, ami problémát okoz. Tehát alapvetően arról van szó, hogy most akkor ne botránkozzon meg senki, amit állítok. Tehát adva van egy fölszentelt pap, a fölszentelt pap az szentmisét tud bemutatni, de mise ruha nélkül is. Az egy érvényes mise lesz. Tréning ruhába is be tudja mutatni azt a szentmisét az egyetemi templomban. Kérdezem én, hogy arra a kérdésre, amit föl kell tennie, mielőtt a csengőt meghúznák, hogy méltó vagyok-e bemutatni a szentmise áldozatot, ilyen körülmények között miképpen válaszol a szentmisét bemutató személy. Mert mivel nagyon halkan megjegyzem, sohasem méltó az ember a szentmise áldozat bemutatására, még hogyha előtte közvetlenül meggyónt is, mert ne felejtsük el, Jézus Krisztus a személyi egységben misézik, és olyan tökéletes egyszerűen nem lehet. Ezt tudom, hogy ez nekem egy eléggé szélsőséges felfogásom, és többen szokták kritizálni, de az tény, hogy a papnak úgy kell ott állnia a bevonulás előtt közvetlenül, tehát amikor keresztet vett, hogy elinduljon a szentmise áldozat bemutatásához, hogy teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ő méltatlan szolgálja az Úrnak. És ha ezzel a lelkülettel áll az oltárhoz, akkor ő hiteles. Akkor hitelesen tudja bemutatni szépen a liturgiát, és hitelesen tud beszélni is. És fordítva is ugyanez igaz. Hogyha elfogadom az oltári szentségben való valóságos jelenlétet, akkor az oltári szentséggel szemben mindig úgy viselkedem, mint ahogyan a Jézus Krisztussal viselkednék, hogyha találkoznék vele. Az ember ugye figyeli a minisztránsoknak, meg akár a papoknak a mozgását is, ugye amik egy nagy mise előtt térül fordul mindenki, mert szervezzük, ugye, hogy szép legyen a mise. Mindenki úgy csinál, mintha a mi Urunk Jézus Krisztus amúgy nem lenne ott. Elnézést. Tehát én tudok nagyon sok ellenpéldát arra, hogy igenis a szentmisét úgy is elő lehet készíteni, hogy akárhányszor elmegyek a tabernákulum vonala, tehát centruma előtt, akkor egy pillanatra megáll az illető és fejet hajt. az oltárnak is jár a fejhajtás, ezért, hogy ne kelljen zavarba jönni, hogy melyik irányba történjen meg ez. Ezt megjegyzem, ez a szombathelyi székesegyházban történt meg egy frissen szentelt pappal, hogy hát zavarba került ott a szentelési mise végén, hogy rábízták, hogy purifikáljon. Nem tudom, hogy életében először volt-e ez a purifikáció. Ahogy végezte, az úgy tűnt, mintha nem nagyon gyakorolta volna előtte. Nem mondom, hogy milyen volt. A lényeg az, hogy három püspök ugrott, hogy megállítja a helyzetet, de nem sikerült a vetődés. Püspökök már kellőképpen idősek voltak ahhoz, hogy tigrisbukfenccel megóvják a szállongó partikulákat a szentélyben. Tehát van ilyen hiba. Nyilvánvalóan nem akart méltatlan módon cselekedni. De mivel végképp megzavarta a helyzetet, az volt, hogy hát nem tudta, hogy hol menjen keresztül. És hát Richtig úgy döntött, hogy hát a tabernákulum és az oltár között megy keresztbe. Valószínűleg megtanították neki azt, hogy ha nincsen a tabernákulumban oltári szentség, akkor az oltár felé kell meghajolni. Tehát az oltár felé biztos, hogy meg kell hajolni. Viszont volt oltári szentség a tabernákulumban. Két irányba elég nehéz meghajolni, neki sikerült. Megmondom őszintén, lehet, hogy groteszk volt a történet, de az illető a legjobbat hozta ki saját magából. Miért? Mert kifejezte a tiszteletet. Tehát tudta, hogy neki a tiszteletet ki kell fejezni, tudta, hogy jelen van Jézus Krisztus, az oltár jelképezi Jézus Krisztust, a tabernákulumban meg jelen van Jézus Krisztus, és mind a két irányba valahogyan kifejezte. Egyébként a megoldás nagyon egyszerű, hogyha majd ez keresztkérdésnek valaki fölteszi, az oltárt kell előről megkerülni, mert akkor egyetlen térthajtással meg lehet oldani a két történetet egyszerre, de mindegy, ez abban a zavarban elfogadható volt. Elnézést, ezt azért mondtam, hogy ne csak a szomorúság legyen, hogy nem méltó módon. Valaki méltó módon szerette volna csinálni, és hát ugye egy groteszk helyzet keletkezett belőle. Sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy az oltári szentség tiszteletre való felkészültsége az embereknek nem túl erős. Elnézést, ezt kénytelen vagyok rögzíteni. Mert hogyha erősebb lenne, akkor többen jelentkeznének szentségimádásra, mert nem kell órákat ott maradni. Hát bemegy 10 perc a szentségimádásra, belefér. És mint mondta, egy pillanat alatt eltelik, és megnyugszik a lelke. Megnyugszik a lelke. Na most ez sajnos, és ezért akarom még egyszer ismételni, hogy ha más eredménye nem lesz, ha az eukarisztikus, nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak Magyarországon, hogy másút, milyen eredménye van, egy másik történet, csak az, hogy az oltári szentség irányában kifejeződő tisztelet, az nem egy mellékes, ja tényleg le kellett volna térdelni. Nyitva van a tabernákulum, tehát kinyílik a tabernákulum. Nincs annál szebb, amikor azt látom, hogy a teljes szerzetesi közösség abban a mindutumban 146 ember letérdel. És addig, ameddig nyitva van a tabernákulum, addig térdel, amikor be van zárva, abban a pillanatban visszaül a helyére. Nem várható el egy ilyen kaszárnya rendszer természetesen senkitől. Ha ez nem saját magából belülről fakad, saját lelki meggyőződéséből, akkor ez csak egy formaság. Nem formaságokat kell gyakorolni, hanem a tiszteletet a magunk formájában kifejezni. Ha ez nem történik meg, az nagyon sajnálatos, különösen akkor, hogyha ez egy rendes szentségítételnél történt.
Következő kérdés.
Amit rektor úr felvetett, az abból is adódik, hogy van egy generáció, ami ne felejtsük el, nem akarok hazabeszélni, akik a szocializmus idején töltötték az ifjúságukat, és teljesen elengedték a kezüket, tehát ugye volt egy megállapodás a Vatikánnal, ezt tudják gondolom sokan, az áldozás, bérmálás, és meghagytak néhány egyházi gimnáziumot, de felsőoktatási intézményt nem. És amelyik pap pedig nagyon intenzíven foglalkozott az ifjúsággal, azt lecsukták. Na most kimaradtak évtizedek az életünkből, és csak próbálunk utána kapaszkodni a napi munkánk, meg a napi életünk során, hogy mi az, ami kimaradt. 18 és 35 közötti fiatal lányokat várnak lelki napokra, meg egyéb rendezvényekre. Tehát mintha elfelejtenek, és ezt csak Magyarországon látom. Úgy gondolom, hogy a kórházpasztorációtól elkezdve a mostani égető hiány az egészségügyben, minden enyhülne akkor, hogyha ezt a generációt nem felejtenék el, mintha nem is léteznének. Köszönöm szépen.
Azon kívül, hogy föltettem a kezemet, hogy én is ahhoz a generációhoz tartozom, de ez nyilvánvalóan ugye a kivétel erősíti a szabályt, teljesen egyet tudok érteni az elmondottakkal. Nagyon sok lemaradásunk van az eukarisztikus pasztoráció területén. Én ugye nem vagyok pasztorál teológus, én ki vagyok kiáltva a kándagyogásznak, tehát én tőlem azt várják el, hogy én jogszabályokat súlykoljak mindenkibe. Ezt nem fogom azért megtenni. Múlt hét hétfőn voltam egy olyan szentségimádáson, ahol az én korosztályom egy kicsivel öregebb, és egy kicsivel, tehát néhány évvel öregebb, néhány évvel fiatalabb, tehát mondja nagyjából az én korosztályomból több mint 8000 ember vett részt hétköznap szentségimádáson. Nyilván feltételezik, hogy nem Magyarországról van szó, mert nyilván akkor ez az esztergomi bazilika, mármint méretben, de evel nem azt akarom mondani, hogy ők jobbak, de tény az, hogy nagyon sok múlik a lelkipásztoron. Nagyon sok múlik a szerzetesi közösségeken, és ugye bizonyára mindenki emlékszik, amikor megjelent először, még Farkasfalvi Dénes fordításában, egy kötetes formában a Zsolozsban. Utána megjelent a ferences formátumú puha kötése, Zsolozsmás kötet. Mi volt a lényege ennek? Az volt a lényege, hogy bevonják, minél nagyobb kört vonjanak be az egyház imájába. Tehát a cél éppen az volt akkor, itt a rendszerváltás hajnalán vagyunk, tehát éppen előtte, tehát az utolsó néhány év, tehát a 80-as évek vége, hogy minél szélesebb körbe be tudjon kapcsolódni a hívek köre az egyház imájába. Most nyilván az egyház imájáról beszélek, nem pedig a szentségimádásról, de a kettő annyiban összefügg, hogy ugyanaz a korosztály. Tehát egy olyan korosztály egy részének meg volt tiltva, hogy vallásosan nevelje a gyermekét, következésképpen a gyermeke nem volt vallásosan nevelve. Természetesen lehetséges volt a vallásos nevelés, tehát én tudok róla, ugye én is részesültem benne, ott tudtunk lenni a plébánián, tudok olyanokról is, konkrét papra gondolok most, akit azért vittek el, mert hogy fiatalokkal foglalkozott, és vitte őket kirándulni, és foglalkozott velük. 79, amikor Esztergomban elkezdődnek a hivatástisztázó lelki gyakorlatok, és úgy gondolják el, hogy egy 7 éves gyermek elmegy hivatástisztázó lelki gyakorlatra, elnézést kérek, ugye ilyen furán hangzik manapság, és el nem tudjuk képzelni. Olyan túljelentkezés volt az akkor még a szatmári irgalmas nővérek régi épületében található esztergomi szeminárium épületét használták nyáron, amikor nem voltak bent a kispapok. Néhányokat berendelték, hogy csoportvezetőként közreműködjenek. És hát azért a napi szentségimádás az biztos, hogy megvolt, a napi 3 darab szentmise is megvolt, hogy ez ember már számolta, hogy a végén már úgy járunk, mint második József, de tény az, hogy nagyon-nagyon jó hangulatúak voltak ezek a kezdeményezések. Nekem úgy tűnik, hogy az a lendület, ami ott a rendszerváltás előtt benne volt a levegőben, tehát az utolsó 10 év, mondjuk így, és az azt követő néhány évben a szépen alább hagyott. Egyszerűen azért, mert hogy nem jöttek a hivatások. A szerzetes rendeknél ugye ritkaság száma megy, ahol sok a fiatal. Büszkén mondjuk, hogyha egy szerzetes közösségnek az átlag életkora az alacsony. Na de általában ez azért van, mert annak a szerzetes közösségnek az összetétel az egy alacsony létszámú, és az összes idős már az elmúlt 15 évben meghalt. Tehát a statisztika így jön ki, nem úgy jön ki, hogy hirtelen nyíme belépett 40 ember. Tudnék, hogyha ez a bizonyos 40 ember belépne, akkor amit előbb mondtam példaként a 146-os számot, akkor az nem egy olyan furcsa dolog lenne, és ténylegesen az, hogy sok fiatal, tehát több fiatal együtt oltári szentség imádáson részt vesz, az egymásra is hat. Tehát látja a másikat, imádkozik a másikért is, imádkozik a másiknak, az ismerősének, vagy nem is ismeri, csak a cédulát odaadja neki, hogy az édesanyja beteg. Tehát, hogy azért imádkozzon az oltári szentség előtt. Ilyenek is léteznek, tehát kell a közösség, aki együtt imádkozik, teljesen igaza van, amit mond, ez nagyon sok szervezésre van szükség, és ugye erre nyilván a papságnak a nagyobbik része az, hogy igen, és még mit vállaljunk magunkra. Itt jön elő az a pont, hogy hogyan lehet megosztani a plébániai munkában a világi Krisztus hívőknek azt a tevékenységét, amiket tényleg tudnak ők végezni, és jól tudnak végezni, és azt a tevékenységet, amelyhez szükséges a pap, hogy kihelyezze az oltári szentséget, és megadja azt a spiritualitást, amely ezt a bizonyos belső átformálódást meg tudja tenni.
Nekem csak egy rövid kérdésem lenne, hogy milyen jog szabályozza a templomok nyitvatartását ahhoz, hogy a hívek szentségimádáshoz be tudjanak menni?
Az a baj, hogy erre vonatkozó jog az területi. Tehát az egyetemes jog mindössze azt írja elő, amit mondtam, hogy elméletileg havonta kellene tartani szentségimádási alkalmat, vagy pedig szentségi körmenetet, és az is szintén ugye előírás, hogy ott, ahol őrzik az oltári szentséget, ott hetente egyszer szentmisét kell bemutatni, illetve ahol őrzik az oltári szentséget, ha nem tévedek, a jelenlegi szabályozás szerint szintén, most azt levitték 3 hónapról 1 hónapra, meg kell újítani az oltári szentséget. Tehát az, hogy ezen kívül hogy van nyitva, és hogy nincs nyitva egy templom, ezzel az a baj, hogy én még emlékszem, és szerintem professzor úr is, amikor a templomok nyitva voltak. Aztán ugye elkezdték bezárni, mert hogy olyanok is elkezdtek rá járni, akik nem szentségimádásra szerettek volna részt venni. Ennek az első eredménye az volt, hogy bezárták a templomokat. Aztán volt egy következő hullám, ami egy egész pozitív eredménnyel zárult, mert olyan szép stílusú rácsok, de nem sűrű rácsok, vagy pedig üveges elválasztás a templom előtere és a templom hajója közé épült ki, térdeplőket kihelyezve, amely lehetővé tette az, hogy a hívő napközben is be tudjon térni a templomba. Ezek után megint jött egy hullám, ami ezeket a védelmi eszközöket elkezdte rongálni, aminek megint az lett az eredménye, hogy a templomoknak nagy részét szépen bezárják, és igazából a plébánosnak a szervező készségén múlik az, hogy ha biztosítani tudja egy néhány főnek a jelenlétét a templomban, egy bizonyos időszakon van, vagy pedig 24 órán keresztül, ha most a belvárosi templomról beszélünk, akkor a templom nyitva maradhat. De sajnos ezt hozzá kell tenni, hogy a templomoknak a bezárása az alapvetően a templomoknak a biztonsági kérdéséből következett, és mondom ismétlen, tehát én magam vissza tudok idézni a 70-es évek elejétől mostanáig.
Nagyon szépen köszönjük rektor úrnak a kiegészítő gondolatokat, mindenkinek, aki eljött. Isten áldjon meg mindenkit, és imádkozzuk el közösen kongresszusért a közös imádságunkat.
Az eukarisztia tisztelet kánonjogi szabályozása. Dr. Szuromi Szabolcs rektoratja előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. áprilisában.